Karácsonyi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Istent dicsérve a 326. énekünket énekeljük, annak mind az öt versét. 326. énekünk így kezdődik. Dicsőség mennyben az Istennek. Kedves testvérek, nem a karácsonyi örömüzenetnek a megszokott és ismert történetét olvasom, hanem a Mózes első könyvéből a 22. résznek az első 14 versét. Lőn ezeknek utána az Isten megkísérte Ábrahámot, és ezt mondta neki. Ábrahám, és az felele, imhol vagyok. és mondta, vedd a te fiadat, ama te egyetlen egyedet, akit te szeretsz, Izsákot, és menj el a Móriának földére, és áldozd meg ott, égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondok majd neked. Felkele azért Ábrahám jó reggel, megnyergelte az ő szamarát, és maga mellé vevén két szolgáját és az ő fiát Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Akkor felkele és elindul a helyre, amelyet neki az Isten mondott. Harmadnapon felemelte az ő szemeit Ábrahám, és látta egy helyet, egy hegyet messziről, és mondta Ábrahám az ő szolgáinak, maradjatok itt a Szamárral, én pedig és ez a gyermek elmegyünk amoda, és imádkozunk, aztán visszatérünk hozzátok. Vevé azért Ábrahám az égő áldozathoz való fákat, és feltevő az ő fiára Izsákra, ő maga pedig a kezébe vette a tüzet és a kést, és mentek vala együtt ketten. És szól a Izsák Ábrahámhoz, az ő atyához mondván, atyám, azt pedig mondta, én hol vagyok, fiam. És mondta Izsák, én hol van a tűz és a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? És mondta Ábrahám, az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam. És mennek ketten együtt. Hogy pedig eljutottak arra a helyre, amelyet Isten neki mondott, megépítette ott Ábrahám az oltárt, reárakta a fiát, megkötözte Izsákot, az ő fiát, és feltette az oltárra a fa rakás tetejére. És kinyújtotta Ábrahám az ő kezét, vette a kést, hogy levágja az ő fiát, akkor kiáltott neki az Úrnak angyala az égből, és ezt mondta, Ábrahám, Ábrahám. Ő pedig felelte, im hol vagyok. És mondta neki, ne nyújtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek én érettem. És felemelte Ábrahám az ő szemeit, és látta, hogy íme a háta megett egy kos akadt meg a szarvánál fogva a szövevényben. Oda ment át Ábrahám, és elhozta a kost, és azt áldozta meg égő áldozatul az ő fia helyett. És nevezte Ábrahám annak a helynek a nevét Jehova Jírének, ezért mondják ma is, az Úr hegyén a gondviselés. Kegyelemnek Ura áldja és szentelj meg az ő üzenetét, jöjjetek ezért imádkozzunk. Istenünk, lehet, hogy öröm van a szívünkben, lehet, hogy bánat, lehet, hogy ünnepi érzések töltenek el, lehet, hogy csak a várakozás. Hogy az életünket megsimogasd, megérintsd, hogy ennek az ünnepnek is valahol legyen nyoma, hogy mindaz, amit te elkészítettél, legyen érthető, legyen világos, legyen igaz a mi számunkra is. Talán a világot nézzük, amely forma szerint üdvözöl téged, vagy csak ünnepel, nem is tudja, hogy mit. De mi tudjuk, hogy te vagy az élő Isten, a mi atyánk, és te gondoskodsz, és gondoskodni akarsz most is rólunk. Ezért hívtál ma reggel ide, és kérjük is a te áldásodat, a te megvilágosító, megszentelő erődet. Hadd lehessen mindannyiunk számára ünneppé ez az óra. Hallgass meg imádságunkat, fogadj el minket úgy, amint vagyunk, Szent Fiad az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Az ige hallgatására és annak meghallgatására és hirdetésére a 318. énekünket keressük, annak az első három versét fogjuk énekelni, 318. énekünknek az első három versét. Jer, minnyájan örüljünk! Az előbbi ige részből olvasok fel két kis mondatot. A Mózes első könyve 22. részének a 8. verséből és a 14. vers utolsó mondatát. Az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való báránról, fiam, és mennek ketten együtt az Úr hegyén a gondviselés. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, általában megszoktuk, hogy a karácsonyi evangélium mindenképpen valahogy előkerül. Lehet, hogy már annyira megszoktuk, hogy már kívánjuk is, hogy ne csak az angyalok énekkara énekeljen nekünk, számunkra, hanem jöjjenek elő a karácsonyi szereplők is. Mégis, ahogy olvastam és készültem erre a karácsony reggeli istentiszteletre, ez az ige úgy jött elém, hogy én ebből is ki tudtam olvasni, vagy ki tudnék olvasni egy nekünk szóló karácsonyi üzenetet. De hadd kezdjem az elején. Az a világ, amelyben benne élünk, egy nagyon fonák világ. Nem csak azért, mert ilyenkor hatalmas tömegek mennek el vásárolni, és készülnek valamilyen módon arra, hogy az ajándékozásnak valamilyen szintjét megüssék. Lehet, hogy még az ellenségek is ilyenkor egy kicsit nem egymás felé fordulnak, hanem önmagukhoz visszahúzódnak, és türelmetlenül várják, hogy mikor lehet megint kezdeni a csatát. Egy ilyen világban élve jövünk ide az Isten elé, és biztos, hogy bennünk van valami olyan várakozás, hogy az Isten megérinti a szívünket, és valami mássá tesz, ahol nem ez a nyomulás, ez a mindennapi harc és küzdelem lesz a miénk, hanem valami elcsendesedés. Valami olyan, ami nem belőlünk fakad, hanem amit az Isten áldásként ad nekünk. És akkor persze eljövünk ide, és hallunk egy ilyen, hadd mondjam így, egy rémes történetet, amely nem is a világ felé, nem is a nem hívő emberek felé, hanem egy olyan ember felé szól, aki az Istennek a gyermeke. Úgy hívják, hogy Ábrahám. Nagyon sok minden közös élményük volt Ábrahámnak és Istennek együtt. De a legfontosabbak közülük azok, amikor ez a tényleg hívő ember ráhallgat Istenre és engedelmeskedik. Akik ismerik az előéletét Ábrahámnak, tudják, hogy ő nagyon jól megélt a maga családjával és a maga helyén, és az Isten egyszer csak megszólítja, és azt mondja, hogy kelj fel, menj el máshova, majd én mondom, hogy hova, Kánoán földjére. És nem kérdez, nem perlekedik, nem mondja azt Istennek, hogy ő nagyon jól megvan ott, ahol van, hanem felkel és elindul. Gondoljuk csak meg, hogyha valaki beállítana hozzánk, és azt mondaná egy reggel, hogy csomagolj össze, és menj máshova. Mennyi kérdést tennénk fel? De hát ezek közül, az engedelmesség történetek közül ez a másik is az, amit most felolvastam. Hogy lehet az, hogy Isten megígér neki valamit? Azt ígéri, hogy nem csak, hogy gyermeke fog születni abban az öreg korban, amikor már nincs gyermekszületés, hanem hogy nagy néppé teszi. És talán az egyetlen, ahol én itt hibát látok az ő életében, az az, amikor Isten kezéből ki akarja venni a döntést, magához veszi, elveszi feleségül a szolgálóját azért, hogy gyermeke legyen. És emögött semmi egyéb nincs, mint az, hogy az a jó szándék, hogy hozzuk helyre Istennek a rossz döntését. Lehet, hogy Isten elhamarkodottan mondta és ígérte nekünk azt, hogy nekünk gyermekünk lesz, gondolta magába. Sára, az ő felesége, még ki is neveti. Aztán megszületik Izsák. Azt olvastam az ígéből, hogy az egyetlen, és akit nagyon szeret. Nos, itt kezdődik a történetnek a tragédiája, amikor azt mondja Isten, hogy ezt a szeretet, egyetlen gyermeket vidd fel egy hegyre, majd én mutatom, hogy hova, és áldozd meg. Mit is mond erre a világ? Micsoda kegyetlen Úr? Micsoda kegyetlen Istene van Ábrahámnak? Amit ad, azt el is akarja venni. Megsimogat, aztán összetör. Próbára tesz, megkísért. Hát éppen azt kísérti meg, aki szereti az Urat. Éppen azt, aki hajlandó volt otthagyni még a hazáját is azért, mert az Isten ezt kívánta. És egy kicsit úgy gondoljunk most magunkra. Talán az elmúlt esztendőnek, vagy még ebben az esztendőben élünk persze, a rossz dolgait, betegségeket, terheket, halálokat. És kérdezzük meg magunktól, hogy minden alkalommal ide jártunk elé. Mindig ott volt az összekulcsolt kezünk készen az imádságra. Mindig volt valami olyan, ami azért a mélységekből is ki tudott hozni. Még a temetőbe is meg tudott szólalni az élő Isten, és akart vagy akar minket vigasztalni. Még a halál felé igyekvő embernek is ad valami biztatást, hát ha megéri a holnap reggelt. És akkor mégis jön a kísértés. Jön az, hogy az egyszülöttet, a szeretettet el akarja venni. Ha valaki ezt jól, okosan és bölcsen olvassa, akkor meg kell kérdezze önmagától, hogy tényleg nem kegyetlen Istenünk van. És nézzük, hogy mit tesz Ábrahám. Csendben, szótlanul, kérdezés nélkül veszi a fát, a tűzrevalót, veszi a gyermekét, veszi a szolgáit, és elindul a hegy felé. Valahol azt olvastam, hogy körülbelül 75 kilométert kellett menjen 3 nap alatt, amíg elérte az áldozásnak a helyét, a hegy tetejét. Mi lehetett ebben a 3 napban? Mi volt a lelkében? Mivel küzdhetett? Nem tudjuk, mert nem írja itt a Szentírás, csupán annyit, hogy engedelmes, és megy, és viszi. És a gyermeknek, majdnem azt mondtam, több esze van. Ő nem a hitével, lát és világít, hanem az értelmével. Atyám, hol van az áldozat? Azért megyünk, hogy áldozatot mutassunk be. Nincs nálunk. Minden van, csak éppen az nincs. Mint hogyha a saját életünket hozna elénk az Isten, hiszen minden egyes üzenete a Bibliának nem csak Istenről szól, hanem rólunk is. Mi vagyunk ezek, akik sokszor áldozat nélkül megyünk, és nem is tudjuk, hogy hova, és nem is tudjuk, hogy ki lesz az áldozat, talán nem is érdekel. Érdekli ezt a világot, hogy Jézus Krisztus megszületett? A többi minden igen. Az, hogy mennyi mindent lehet eladni, vagy mennyi mindent lehet megvásárolni. Érdekli a világot az, hogy az, akit mi most ünneplünk, az Istennek az ajándéka, és ő a megváltó. Hogy az örök élet letéteményese? Valahol hirdetik ezt? Rá van-e írva valamilyen címkére? Ott vannak-e ezek felírva valahova egy-egy nagy áruháznak a bejáratához? Nincsenek. A többi minden megvan, csak épp az áldozat hiányzik. Nos, ezért került elő ez az ige, méghozzá karácsonyi igének. Hol van az áldozat? Nem maga Jézus. Az, aki a Bibliának egy másik megfogalmazása szerint szegény élet érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Hát nem ő az áldozat? Az, aki egy ócska kis istálóba, vagy bárhol egy barlangba megszületett, ahol szegénység volt, ahol sötét volt, ahol az emberek nem is tudtak róla. Ez nem áldozat? És vajon az, hogy manapság, ha valaki arra jár, nekünk volt erre szerencsénk, megnézni a Jézus születésének a helyét, minden csupa aranyozott. Lehet, hogy ez az emberi életnek a hálaadása is lehet, de hogy még a jászol is, mintha aranyból lenne, és az egész hely, és ki van világítva, és gyönyörű, de mintha nem lenne ott Jézus. Jézus ott van, ahol az emberek szívébe, a szegény emberek életébe valahol megjelenik, és indít valamire. Nos, ez a Jézus, ez az áldozat. A mai világnak is áldozata, éppen azért, hogy ebből az áldozatból legyen valami csoda. Azt mondja Ábrahám az ő fiának, hogy fiam, az Isten gondoskodik róla. Ismerjük mi ezt a gondoskodást? Minden évben, minden alkalommal, amikor az első lépéseket megtesszük, akkor arra hivatkozunk, hogy az Isten akkora hatalmas Úr, hogy tud rólunk gondoskodni. Találkoztam egy kis, kétmondatos résszel az Arany János toldiából. Azt írja, kinek az ég alatt már senkie sincsen, ne féljen, felfogja ügyét a jó Isten. Kinek az ügyét? A mi ügyünket. Felfogja, megérti, tudja, hogy ez van, hogy ettől mi szeretnénk menekülni, szeretnénk azt a sok mindent, ami teher, attól megszabadulni. Majd az Isten gondoskodik. És aztán mennek tovább, és kiderül, hogy nem kell feláldozni a fiút, mert ott van a bárány. Hát nem, egy csodás kép. A húsvéti bárányra gondolunk ilyenkor, de hát annak a báránynak is meg kellett születnie. És a karácsonynak ez az üzenete most, vagy az én számomra ez volt, hogy ott van a bárány, az áldozati bárány, fel lehet áldozni helyette, annak helyébe, akit Ábrahám szeretett. És akkor nem lehet azt mondani most, hogy ezen a karácsonyon az Isten kihirdeti számunkra, hogy ő annyira szeret, hogy egy áldozati bárányt adott helyettünk. hogy nem nekünk kell meghalni, rákerülni arra az oltárra, ahol elég az ember, hanem helyette a bárány, hogy mi megmeneküljünk. Nos, ennek így súlya van. És ha ezt mi el tudjuk fogadni, akkor igaz lesz számunkra az imádság is, az az imádság, amelyet naponta így mondunk el, hogy legyen meg a te akaratod. Van még egy súlyos üzenet ennek a történetnek, vagy legalábbis én ezt kiolvastam belőle, hogy amikor az ember nem Istenre figyel igazán, és veszít, amikor elveszít gyermeket, társat, szülőt, vagy bárkit, aki nagyon-nagyon hozzá közel állt, akkor azzal együtt elveszít az életéből is egy darabot. Eltemeti. És úgy hiszem, hogy a megmaradt életrész az már egy csonka életrész, amelyet hitem szerint Isten akkor fog kiegészíteni, amikor a mennyek országába meghív bennünket. Megvan terítve az úrasztala, és ilyenkor persze, hogy bűneinkkel, nyomorúságainkkal együtt jövünk, vigasztalást keresve. De ez az úrvacsora, a megterített asztal, a mennyei királyságnak az előjele. Mi így készülünk, így a földi életünkben gyakoroljuk azt, ami egyszer valósággá lesz, és ami valahol ott született Betlehembe, Krisztus által. Nem Jézuska ő, hanem a megváltó, a helyettünk bárányként feláldozott Isten. Az, akinek ünnepeljük a születését, és elfogadjuk naponként az ő gondoskodását. Az Úr hegyén a gondviselés. Legyen ez a karácsonyi üzenet erőforrás, legyen útmutatás, legyen biztatás, hogy akármilyen az az élet, amit élünk, ott van Isten gondviselése mellettünk és rajtunk. Csendesedjünk el, ezt kérjük ma imádsággal. Jöjjetek, imádkozzunk! Ábrahám azt mondta, hogy elmegyünk imádkozni. Istenünk, mi is így jöttünk most ide. Lehet, hogy nem Izsákot hozzuk, hanem a saját Izsákjainkat, a szeretteinket, az egyetlen egyeket, de hozzuk a sebeket, hozzuk a méltatlankodásainkat, a kételkedéseinket, a tagadásainkat, és mégis jöttünk imádkozni. Imádkozni ahhoz az élő Istenhez, aki eddig is, és ezután is gondvisel. Aki nem valamilyen láthatatlan hegyen, hanem mindig ott az életünkben. Csendesen és sokszor váratlanul jön, hogy karjára vegyen, hogy felemeljen, hogy biztasson, vagy hogy éppen a halál útján kísérjen el bennünket. Nagyon sokféle gondolat van bennünk, Istenünk, és mi tudjuk, hogy ezek a gondolatok előtted nyilvánvalók. Tudjuk azt, hogy olvasni tudsz ott is, ahol még mi sem tudunk már olvasni életünk történéseiben. Legyen áldott a te neved, hogy lett helyettes áldozat, hogy megszületett az a Krisztus, akit lehet dicsérni és magasztalni, és legfőképpen elfogadni tőle a kegyelmi ajándékot, az örök élet ígéretét. Így született meg az az első karácsony, és így lett tovább évről évre, vagy évszázadról, vagy évezredről évezredetre. Az a jó és az a biztos tudat, hogy nálad van a gondviselés. Köszönjük ezt a mai és mostani karácsonyt, a benne kapott üzeneteket, az ajándékokat, a csendességet, és mindazt, amit elkészítettél azoknak, akik vágytak arra, hogy veled találkozzanak. Imádkozunk Istenünk azokért, akik nem ismernek, azokért, akik nem tudják, hogy van helyettük áldozat. Imádkozunk azért a világért, amely sokszor önmagával is szembefordul, de imádkozunk országunkért is, népünkért is, hogy az a békesség, amely annyira hiányzik életünkből, előbb-utóbb megteremtődjék, hogy te légy az, aki békességet tudsz teremteni. És eléd visszük a gyászolókat, a fájdalmak útján járókat, és a betegeinket. Adj mindenkinek a te kegyelmedből reménységet, és hitet arról, hogy nálad van a gyógyulás és a gondviselés. És hogyha valakinek az ég alatt senkien nincsen, ne féljen, mert te mindenkinek a gondját felvállalod. Amen. Együtt mondjuk el Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon ti véletek. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Az adakozást ajánlom a testvéreim segítő gondolatába. Szeretettel hirdetem, hogy az úrasztalát megterítettük, legyünk vendégei most is ennek az asztalnak. És végül hirdetem, hogy holnap is lesz istentiszteletünk, de az már nem ilyen korán kezdődik, hanem a vasárnapi rendszerint 10 órakor, amikor szintén megterítjük az úrasztalát. Istentiszteletünk e részét befejezve, énekeljük a 329. énekünknek az 5. versét, az utolsó verset. 329. énekünknek az utolsó 5. verse így kezdődik. Megváltom, egy kérésemet nem vedheted meg nékem, hogy szívem mélyén téged hordozhatlak, remélem.